Utópia. Elképzelések a jövőről. Neumann Gábor műsora.
Mély fájdalommal közöljük, hogy szeretett apánk ma elhunyt, nagyszerű tudós és különleges ember volt, akinek munkája és hagyatéka sokáig velünk lesz még, írták közleményükben Stephen Hawking gyerekei Lucy, Robert és Tim 2018. március 14-én. Itt van velünk Rácz István, a Wigner Fizikai Kutatóközpont tudományos főmunkatársa, a Műszaki Egyetem és az ELTE oktatója, és aki találkozott is Hawkinggal. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Hawking halálának napja március 14-e, Albert Einstein születésnapjára esik, ami egyben a nemzetközi Pi nap is. Mindkét tudós 76 éves korában távozott az élők sorából, és Hawking születésnapja éppen Galileo Galilei halálának 300. évfordulója, 1942. január 8-a. Ezek az egyezések mennyire determinálták a pályáján Hawkingot? Mit tud ön erről?
Amikor évekkel ezelőtt Cambridge-ben voltam egy konferencián, és a könyvtárba ki volt téve az a halotti maszk, amit Newtonról vettek, akkor utána nagyon hamar kiderült, hogy tulajdonképpen Hawking azt a professzori széket örökölte, amit valamikor 1600-as években Newton birtokolt. Tehát a tudománytörténetben nagyon-nagyon sok érdekes egybeesés figyelhető meg, és ha csak annyit említek, hogy a Pitagorauszok, akik több mint 2000 évvel ezelőtt Samos szigetén a számok misztikájával foglalkoztak, akkor elképzelhető, hogy az ilyen típusú misztikus dolgok, azok nagyon is fontosak lehettek Hawking számára is.
Úgy tudni, hogy Hawking járt Magyarországon.
Igen, nagyon kevesen tudják, hogy Perizs Zoltán, aki a magyarországi relativitás elméleti kutatásoknak az egyik központi figurája volt, kezdetben úgy kezdett el kutatni, hogy titokban, mert nem volt megengedve a központi fizikai kutatóintézetben, hogy valaki relativitás elméletet kutasson. Ő nagyon hamar a tehetségének, zsenialitásának köszönhetően eljutott Oxfordba, ott a legnagyobbakkal, Penrose-zal dolgozott együtt a Twistor elméleten, és ő, amikor hazatért, rendszeresen szervezett Magyarországon relativitás elméleti találkozókat, ezek a Hungarian Relativity Meeting címen futottak, és ezek egyikén volt itt Hawking 1987-ben Budapesten. De Perizs Zoltán hívószavára akkoriban bárki a világ bármely pontjáról eljött Budapestre, és ennek volt köszönhető az is, hogy Hawking itt volt nálunk akkor.
De még én azt is hallottam ezzel kapcsolatban, hogy ön kísérte.
Én akkoriban másodéves doktori ösztöndíjas voltam, a témavezetőm Perizs Zoltán volt, és megkért, hogy azt a diákot, aki szintén kísérte Hawkingot, egy Cambridge-i diák, aki folyamatosan vele volt a nővér segítőjeként, kiegészítve egy ilyen hármas kísérő csapatot alkottunk, és így mentünk különféle helyekre együtt akkoriban.
Hova mentek?
Különféle szállodákba, éttermekbe. Hawking mindent látni szeretett volna.
Mennyire volt akkor már beteg?
Hát azt tudni kell, hogy az ő szállítása már akkor is egy minibuszt igényelt, és már akkoriban is azt a kicsi kis kerekes széket, ami elektromos volt, és az akkori idők legjobb számítógépes rendszerével volt ellátva, meg mindenféle egészségügyi kiegészítőkkel felszerelve, már ahhoz volt kötve. Emlékszem például, hogy a Perizs Zoltán nagyon-nagyon büszkén említette Hawkingnak, amikor bemutatott neki, hogy akkor én fogom kísérni, hogy akkoriban elsőként Magyarországon kaptam egy elismerést egy eszépályázaton a Gravity Research Foundation-től, és a témavezetőm nagyon büszke volt arra, hogy én ezt akkor elértem. Arra csak azért mesélem a történetet, mert nagyon megmosolyogtató a reakció. Hawking meghallgatta ezt a bemutatkozást, vagy a bemutatást, és a képernyőre gyorsan kiírta a szavakat, keresett a kis elektromos kütyűjével, pörgetni tudta nagyon gyorsan azt a szótárat, ami elő volt készítve neki. Azt válaszolta, hogy szép-szép, de ő kétszer is pénzdíjat is nyert ugyanezen a pályázaton. És utána, hát nyilván ő akkor már kvázi 20 éve a világ egyik vezető tudósa volt, egy ikonikus figurája az általános relativitás elméleti kutatásoknak. Én meg másodéves PhD hallgató voltam, tehát össze nem mérhető volt nyilvánvaló a kettőnk hozzájárulása a tudományhoz, de az, hogy ahogy reagált, az is egy ilyen élmény volt számomra.
Ugye ez 1987-ben volt?
Igen, igen.
De 88-ban jelent meg a legsikeresebb műve Hawkingnak, az idő rövid története, amely laikusoknak magyaráz el a téridő elméletet. Ezt a művet több mint 40 nyelvre fordították le, és világszerte 30 millió példány kelt el belőle. Tehát rá egy évre jelent meg ez a bizonyos könyv. Amit feltételezem olvasott, mit kell tudni erről a könyvről, amelyet Hawking többször is leegyszerűsített, hogy mindenki megértse, azt hiszem háromszor is kiadta egymás után.
Én azt gondolom, hogy a tudományban vezető szerepet betöltő embereknek nagyon-nagyon fontos feladata az is, hogy közérthető módon tudják továbbadni vagy közvetíteni mindazt, ami fontos és esetleg meghökkentő azokban a témakörökben, amelyben a legnagyobb jártassággal rendelkezik. Hawking kivételesen, hasonlóan Penrose is, aki vele együtt egy ikonikus páros tulajdonképpen a mi szakmánk területén, tehát Hawking kiváló tehetséggel bírt ezzel kapcsolatban, hogy mindezeket a hétköznapi értelemben nem magától értetődő fogalmakat, vagy nem magától értetődő használatát a hétköznapban máshogy alkalmazott fogalmaknak el tudja magyarázni egy-egy ilyen könyvben. Az idő rövid története is ilyen. Nyilván emellett ő csinálta a maga mély és a frontvonalon tartózkodó kutatásait, tehát azokat a témákat vitte tovább, ami akkoriban leginkább érdekelte. Nyilván az idő történetében nem jelenik meg maga az euklideszi kvantálás, vagy az egész univerzum kvantumállapotának a vizsgálata, hanem egy sokkal egyszerűbb környezetben próbál közvetíteni alapvető gondolatokat.
Amikor itt volt 87-ben is önök kísérték, többek között ön is, mint másodéves PhD hallgató. Akkor már ismerte például ön a Hawking sugárzást, amelyet Hawking 74-ben egy tanulmányban fektetett le? A fekete lyukakkal kapcsolatos sugárzásról van szó.
Akkoriban, amikor ez történt, akkor én a PhD programomban teljesen klasszikus, általános rövidetes elméleti témával foglalkoztam. Ez is kötődött Hawking korábbi munkáihoz. Ez a megint egy másik embert is fogok említeni, a Hawking és Penrose által fémjelzett szingularitás tételek volt a téma, amit épp akkor kutattam, és ezzel kapcsolatos eredmények voltak azok, amiket akkor elértem. Talán elmondhatom azt, hogy az Einstein-féle gravitáció elmélet az egy geometrizált elmélete a gravitációnak, és mint ilyen teljesen megkökkentő technikákat és eljárásokat alkalmaz, olyanokat, amik topológia, vagy differenciál geometria, differenciál topológiai eszköztár, és ezeket Hawking és Penrose hozták be a 60-as évek végén az általános rövidetes elméletbe, és ezek kapcsán egy csomó új kérdés vált megválaszolhatóvá, vagy megközelíthetővé. Én évekkel később, tehát a PhD után mentem Chicagóba, ahol még mindig a klasszikus eredményekkel kezdtem foglalkozni, viszont ott megszólított az akkori világnagyság körül egy másik, akivel elkezdtem dolgozni a fekete lyukakon, a fekete lyukak témáján, és ennek kapcsán vált számomra nagyon-nagyon fontossá, Robert Waldnak hívják különben az érintett fizikust. Az ővele való együttműködés után találkoztam legelőször a Hawking sugárzással, és erről az ELTE doktori iskoláján többször is tartottam lényegében ehhez kapcsolódó képzést, kétfél éves képzést, kvantumtérelmélet görbült háttéren, ami lényegében annak felel meg, hogy a legvégén a fekete lyukak által keltett Hawking sugárzást próbáljuk elmagyarázni a hallgatóknak.
Ön egyetemi oktató, tehát pontosan tudja, hogy mi az, amit egy bizonyos körnek el lehet magyarázni, és nem lehet elmagyarázni.
Igen.
Az a kérdésem, hogy el lehet-e magyarázni teljesen laikusoknak azt, hogy mi is ez a Hawking sugárzás?
Megpróbálom, jó. A kvantumtérelméletben az a változat, amit én a Robert Waldtól megtanultam, az a legszimpatikusabb, hogy egy elmélethez tartozó klasszikus megoldástérnek a tulajdonságaiból építi fel magát a Hilbert teret, a Hilbert téren ható operátorokat, az egész kvantumtér elméletet tulajdonképpen vissza lehet vezetni egyszerű, klasszikus megoldásokra. És ennek a segítségével úgy lehetne megfogalmazni, hogy amikor egy fekete lyuk háttéren tekintek egy olyan mezőt, ami a fekete lyuk az egy négydimenziós képződmény, úgy értve, hogy a három térdimenzió mellett ott van benne az egész története ennek a háromdimenziós geometriának, és az idő is ott fut vele együtt. Tehát, hogyha az idő kezdetén ebben a fekete lyuk téridőben, amit teljesen klasszikusnak kezelünk ebben a Hawking-sugárzás leírásban, egy teljesen klasszikus geometriai háttéren, hogyha elindítok egy egyszerű állapotból valamilyen klasszikus mezőt, akár legyen ez egy skalártér, a Higgs bozonnak megfelelő skalártér, vagy bármilyen más olyan fizikai mező, ami részecskéket ír le klasszikusan, akkor azáltal, hogy végigfejlődik, tehát időben végigfut azon a háttéren, ami a görbült fekete lyuknak a geometriája, ettől ez az egyszerű állapotból induló mező megváltoztatja a tulajdonságait, és a fekete lyuktól nagyon távol lévő megfigyelők úgy értékelik az összes általuk elvégezhető mérést, minthogyha ők egy termikus egyensúlyban lévő részecske sokasággal találkoznának. Tehát a detektoraik azok kattogni fognak, és jelezni fogják, hogy valamilyen részecskék érkeztek meg, holott a lehető legegyszerűbb állapotból indult el az a fizikai mező, ami az idők kezdetén specifikálva volt. A távoli megfigyelők egy hőmérsékleti sugárzásnak megfelelő részecske fürdőben érzik magukat. Ez az, amit Hawking nevéhez lehet kapcsolni, és ez az a hőmérséklet, amit a Hawking sugárzás hőmérsékletének neveznek. Szeretném elmondani, hogy Hawking, mielőtt ezt a sugárzást felfedezte, 3-4 évvel korábban vezetője volt azoknak a kutatásoknak, amelyekben felfedezték, hogy vannak a fekete lyukakra vonatkozó olyan törvényszerűségek, amelyek teljes mértékben analógiái azoknak a törvényeknek, amiket mi a termodinamikában, akár már a 1800-as évek második felétől folyamatosan felépítettek, vagy megértettek, és folyamatosan fejlődött természetesen az a tudomány is, de a termodinamikában felfedezett törvényszerűségeknek megfelelő egyenleteket, geometriai egyenleteket tudtak felírni. Ez, amikor 3-4 évvel azelőtt, hogy felfedezte a Hawking-sugárzást, kiderült, akkor abban találtak egy olyan mennyiséget, ami a hőmérséklet szerepét játszotta, de ez egy teljesen klasszikus mennyiség, a fekete lyuk felszínén egy bizonyos skalár függvénynek az értéke. És senki nem értette, hogy milyen szerepe van ennek a mennyiségnek, amit felületi gravitációnak hívnak, hogyha valaki utána szeretne nézni. Hawking, miután felfedezte 74-ben a róla elnevezett Hawking-sugárzást, abban a cikkben megmutatta, hogy ez a hőmérséklet, amit a távoli megfigyelők detektoraival tudunk érzékelni, vagy aminek hőmérséklet jelleget tudunk adni ebben a részecske áramban, az a hőmérséklet pontosan azzal a felületi gravitációval arányos, néhány univerzális konstanst kell alkalmazni hozzá, hogy az arányossági tényezőt megkapjuk. Tehát amit felfedezett, az tulajdonképpen hitelesítette mindazt, amit jelenleg úgy ismerünk, hogy a fekete lyukak termodinamikája. Tehát ma van egy ilyen ága a fekete lyukak vizsgálatának, mindenféle új felfedezés, vagy új környezet, ahol megpróbálnak fekete lyukakkal kapcsolatban állást foglalni, igényli egy idő után, hogy a fekete lyukak termodinamikájában való elhelyezése az új felfedezésnek is teljesen reális legyen, és mindez onnan indul, hogy Hawking ezzel által a felfedezett sugárzással értelmet tudott adni magának a hőmérsékletnek is termodinamikai, statisztikus fizikai értelemben, tehát nem csak a formális termodinamikai törvényekben, hanem statisztikus fizikai értelemben is megerősítette, hogy mindezeknek létjogosultsága van.
Lehet, én túlságosan is laikus vagyok itt ehhez a témához, de nem teljesen világos számomra, amit elmondott laikusoknak, de valószínű a hallgatóink egy része értette pontosan, hogy mi is a Hawking-féle sugárzás, illetve mi ez a hőmérséklet. Nekem hasonlít Homéroszhoz, akiről nem tudják, hogy ő írta a Iliászt, és azt se tudják, hogy élte, de egyben biztosak, hogy vak volt. Nem akarom itt most ezt viccre venni, amit ön elmondott, de hát a fekete lyukakról már mindent tudunk? Vagy nagyon sok mindent, hogy fontos legyen az, hogy milyen hőmérsékletet lehet mérni a felszínén?
Senki nem tudta még kísérletekben a Hawking sugárzásnak a Hawking által megjósolt tulajdonságait ellenőrizni. Tehát az egyik legnagyobb hiátus, amikor arról volt szó, hogy Hawking megérdemelni, vagy Hawking és Penrose megérdemelni a Nobel-díjat. Éppen ez volt, hogy a munkáikhoz kapcsolódó következtetések kísérleti ellenőrzése az nem történt meg. Az, hogy valaki például Homérosz vak volt, vagy jelen esetben Hawkingnak, azért elég komoly betegsége volt. Mind a két esetben, hogyha belegondolunk, zseniális olyan hozadéka volt ezeknek a hátrányoknak, amelyekre Homérosz esetében több ezer év után is, de Hawking esetében is valószínűleg még nagyon sokáig emlékezni fognak mindazokra a történésekre, ami az ő tudományos munkájához is, és által a kezdeményezett programoknak a végviteléhez fog kapcsolódni.
Említette a Nobel-díjat, hadd tegyek most egy kis kitérőt. A gravitációt, pontosabban a gravitációs hullámokat kutató magyar fizikusok álmai szerint a Mátra alatt valósulhat meg a világ egyik legizgalmasabb tudományos projektje, az Einstein teleszkóp. Mintegy 400 méteres mélységben három, egyenként 10 kilométeres hosszúságú alagút épülne, ezek alkotnák a szerkezet alapstruktúráját. Az előbbi jelentés, amit most felolvastam, 2010-ben született és nem valósult meg a Mátra alatti Einstein teleszkóp. Ehhez kapcsolódik, hogy Rainer Weiss, Barry C. Barish és Kip S. Thorne a gravitációs hullámok kutatásában nyújtott munkájukért kapták meg a fizikai Nobel-díjat 2017-ben, vagyis tavaly. Mert meg tudták mérni a fekete lyukak által okozott gravitációs hullámot. Ön is szorgalmazta a mátrai beruházás megvalósítását. Mondhatni, a beruházás miatt lemaradtak a Nobel-díjról? Bármint, hogy nem valósult meg a beruházás, azért.
Ez egy kicsit bonyolultabb összefüggés. Tehát valamikor, amikor sok évvel ezelőtt arról volt szó, hogy egy magyar kutatócsoport csatlakozhasson a Virgo együttműködéshez, ami az európai megfelelője a LIGO kutatócsoportnak, ami az Egyesült Államokban van, akkoriban engem fogadott el az ottani tudományos közösség partnerként, és így bekerültem ennek a kutatócsoportnak a létrehozásába. Ott találkoztam azokkal az emberekkel is, akik létre szerették volna hozni, vagy már álmodoztak, hogy amikor mindezek a detektorok, amik jelenleg működnek, amelyekhez kapcsolódik a Nobel-díjas felfedezés, már elavultak lesznek, vagy elérik azt a határt, ameddig ők képesek felbontani a gravitációs hullámokat, hogy abból kiolvashassuk mindazoknak a forrásoknak az asztrofizikai tulajdonságait, csillagászati értelemben tulajdonságait, ami miatt az egész létrejött, akkor szükség lesz egy újabb generációs detektorra. És én akkor a magyarországi geológusok ősatjával találkozva találtam a mátrai helyszínt, ami Európában elől az egyik legnyugodtabb, szeizmikus értelemben még mindig az egyik legnyugodtabb helyszín. Nyilván létrejött egy megvalósítási tanulmány, ami több száz oldalas, de ez a projekt nyilvánvalóan helyben kellett, hogy járjon, mindaddig, amíg nincs kísérleti bizonyíték arra, hogy felfedezhető vagy érzékelhető egyáltalán a Földön elhelyezett gravitációs hullámdetektorokkal a gravitációs hullámok megérkezése távoli forrásoktól.
Elnézést, ha létrejött volna ez a mátrai beruházás, akkor ez a bizonyos intézmény, ami a Mátrában épült volna fel, ez nem lett volna képes detektálni a gravitációs hullámokat?
Dehogy nem, ennek a detektornak az érzékenysége sokkal nagyobb lesz, sokkal szélesebb sávban, sokkal hosszabb ideig látja idézőjelben azokat a forrásokat, azokat az összeolvadó fekete lyukokat, vagy összeolvadó neutron kettősöket, mint a jelenlegi detektorok. De nem arról volt szó, hogy létrejöhet, hanem arról volt szó, hogy akkor jöhet majd létre, akkor kaphat majd zöld lámpát a finanszírozó szervezetektől, konkrétan most itt az Európai Uniónak a kutatások kategóriájából felhalmozott pénzforrásaiból, hogyha megtörténik más detektorok által a detektálás. Tehát nyilvánvaló volt, hogyha elkezdődik is egy előkészítő munka, elkezdődik az építkezés, maguk a detektorok, amikről beszélünk, tehát a LIGO Virgo detektorok is 10 éven keresztül épültek. Tehát nagyon hosszú beruházás és nagyon-nagyon körültekintő technológiai fejlesztéseknek a következményében tudták ezeket a megfigyeléseket produkálni.
Utópia.
Továbbra is Rácz István fizikus a vendégem.
Mit lehet várni ettől a Einstein teleszkóptól, ha megvalósul?
Egyrészt rettenetesen sok csillagászati megfigyelést, amire semmilyen elektromágneses hullám megfigyelésen vagy terjedésen alapuló megfigyelés alkalmazó csillagászati távcső nem tud. Tehát olyan dolgokat tudunk meg.
Tehát világos, lehet azt mondani...
Ami messze visszamegy, akár azokon az időszakokon túl is, időben vissza az ősrobbanás felé, ahova elvileg sem tudunk a távcsöveinkkel visszatekinteni. Lehet az természetesen rádiótávcső, lehet bármilyen röntgen távcső.
Lehet azt mondani leegyszerűsítve, hogy ez a lehető legérzékenyebb műszer a világ összes távcsőjéhez képest és teleszkópjához képest?
Igen, tehát ezek korszakalkotó felfedezéseket fognak létrehozni.
Mit lehet mondani arról, hogy milyen érdekérvényesítő képessége van a magyar elméleti fizikus gárdának, mert nagyon sok helyen dolgoznak, ön is most Lengyelországban van. Képesek-e arra, hogy meggyőzzék a világot, hogy itt a Mátra a legjobb hely erre, az Einstein teleszkóp helyére?
Ezzel kapcsolatban szeretném csak megemlíteni, hogy képzeljük el, hogyha egy 10 milliós ország ilyen sok helyre tudja delegálni a képviselőit, akkor egy 70 vagy 100 milliós ország, beszéljünk itt Németországról, vagy Olaszországról, akár Spanyolországról, Franciaországról, mennyivel több kutatót tud eljutatni különböző fórumokban.
Ez csak matematika?
Ami magyar képviselőink ott vannak, érdekérvényesítenek, viszont sokkal koherensebb és látványosabb mindazoknak a országoknak a fizikus kutatóközösségének az érdekképviselete, amelyekről most beszéltem. Ez nem azt jelenti, hogy reménytelen. Ha a magyar kormány idézőjelben odaáll emeli a projekt mellé, és megfelelő pénzösszeggel megtámogatná, ez egy hosszú távú befektetésnek lenne tekinthető. Nyilván itt is politikai érdekek vannak, mikor lesz ebből látványos eredmény. Ha elkezdődik az építkezés, lehet, hogy 10 év múlva. 10 év, az több mint 2 választási ciklus. Ki az, aki tudja garantálni, hogy ha most befektet, akkor ebből ténylegesen profitálni fog.
Mit szólt Hawking, ha egyáltalán reagált a LIGO programra?
Hawking gratulált, mint minden más fizikus, aki prominens szerepet tölt be, tehát ikonikus figura volt Hawking, tehát ő neki mindenképpen állást kellett foglalni. Gratulált mindjárt a következő napon a LIGO együttműködés vezetőinek, és azon keresztül az összes kutatónak, aki abban az együttműködésben részt vesz. Itt azért tudni kell, hogy 1000 emberről beszélünk, tehát hogyha mindenkit összeszámolunk, aki részese egy ilyen nagy kutatási eredménynek, felfedezésnek, akkor nyilván kiválasztanak néhányat, akik elkezdték, akiknek köszönhetően létrejött maga ez az együttműködés, vagy a berendezés, amivel detektáltak, és ők kapták a Nobel-díjat, akár elméleti, akár gyakorlati hozzájárulásuk folytán, de itt egy ezres közösségről kell beszélni akkor, amikor egy felfedezésről van szó. Tehát Hawking üdvözlete mindazoknak szólt, akik ehhez hozzájárultak.
Elég sok érdekesség titok lengi körül Hawkingot. 22 éves korában diagnosztizáltak nála ameotrófiás laterális szklerózist, az izomsorvadást. Hawking 55 évig élt ezzel a betegséggel, amely egyre rosszabb lett. Általában 10 éven belül meg szoktak halni azok, akiknél ilyen betegséget diagnosztizálnak. Ön mit tud erről, hogy mi lehetett az oka annak, hogy ő végül is 76 éves koráig élt?
Azt gondolom, hogy Hawking mielőtt megbetegedett, már akkor a figyelmet kapott a tudományon belül, amit kicsivel több, mint az átlagos egészségügyi ellátásban részesült, ez mindenképpen hozzájárult kellett, hogy járuljon. Hawking egyik nagybátyja különben az anglikán egyház püspöke is volt, csak hogy így a háttérből lássuk, tehát nem egy egyszerű átlag állampolgárok beszélünk, akinek van egy ilyen betegsége, ez a 10 éves várható időtartam valószínűleg akkor igaz, hogyha egészségügy a szokásos módon végigköveti. Hawkingnak a kezdetektől ápolónője és megfelelő kisegítő, kiegészítő segítsége volt, az összes utazását nagyon gondosan előkészítették, és ez volt az, ami abban a szerencsében részesítette őt is, meg a világot is, mert azért mi is szerencsések vagyunk, hogy itt volt és dolgozott. Talán a kocsiból messzebbi helyekre ellátott, mint sokan, akik a tudományban talán egészségesen jönnek, mennek, mozognak a világban mindenféle betegség nélkül. Tehát ez a megint visszaoktalás a Homérhoz és a Hawking fogság és a kerekes székhez való kötöttség, az néha előnyöket is tud biztosítani, mert konkrétan, ha a betegség nem árnyékolja be a tudat állapotát, akkor valószínűleg nagyon-nagyon sok szempontból felszabadító az, hogy ő a tudománya kellett, hogy foglalkozzon.
Hawkingnak 3 gyermeke van az első házasságából, akkor még nem hatalmasodott el rajta a betegség, de 90-ben elvált és beleszeretett egyik ápolójába, Elén Maisonba, akivel 1995-ben összeházasodtak. Ekkor már csak tolószékben élt, és már nem igazán tudta mozgatni végtagjait. Ez a házasság is válással ért véget 2006-ban. Mi a véleménye önnek Hawking magánéletéről?
Ez egy érdekes dolog. Hawking, mint valószínűleg sok férfi az életében, tehát ő azért tényleg ikonikus és kimagasló tudományos teljesítmény felmutató alakja volt az elméleti fizikának, de a tapasztalatait valamilyen keserű fanyar mosolyjal valahogy úgy összegezte, hogy sok mindent megértettem az elméletben, a fizikában. Van egy dolog, amihez abszolút nem értek, az, hogy hogyan gondolkodnak a nők, és hogy lehetne együtt élni stabilan. A párkapcsolati negatív élményeit ezzel a fura mosolyjal összegezte, amikor erről nyilatkozott.
Ide illik abszolút a Vörös Sándornak az a verse, hogy tudok szárazágról piros almát adni, vízbe vetett magból hajdinát aratni, 4 ökr összekerett gyöngykagylóba zárni, csak egyet nem tudok, a lányokkal bánni.
Azt gondolom, hogy ugyanezt történt Hawkinggal is. Tehát, de hát gondoljunk bele, hogy maga az a teher, ami a betegségéből adódott. Nyilván nagyon sokszor lehetett zseniális felismerése még betegen is. Csak gondoljunk bele, amikor mi vagyunk betegek, néha mennyire be tudja árnyékolni egy képességnek a rövid távú elveszítése is a kedélyállapotunkat.
Hawking lehetségesnek tartotta az időutazást, de megvalósíthatatlannak. 2009-ben rendezett egy partit időutazóknak, amire a meghívókat 2012-ben töltötte fel az internetre. Videó felvétellel igazolta, hogy azon senki nem jelent meg 2009-ben. Ilyen egyszerűbben bizonyítani, nincs időutazás?
Ennyire azért nem egyszerű. Hogyha a tudományon belül gondolkodunk, a fekete lyuk kapcsán szokták emlegetni a kozmikus cenzor hipotézist, ezt Penrose kezdeményezte, Hawking nagyon sokat foglalkozott fekete lyukakkal, tehát az ő felismerése és a kozmikus cenzor létezéséhez kapcsolódnak. A kozmikus cenzor az, aki megtiltja, hogy bizonyos típusú objektumok, konkrétan szingularitások, azok mesztelenül rohangáljanak a világba, és hogyha nagyon leegyszerűsítjük, és ennek a kozmikus cenzor hipotézisnek van egy olyan változata, amikor kompakt kosi horizonttal rendelkező télidőket tekintünk. Egy másik igen kimagasló tudós, Vince Moncrief kezdeményezett egy nagyon érdekes érvelést, és ennek kapcsán szintén Robert Waldal és egy Einstein intézetből származó másik tudós, a Helmut Friedrichkel, én magam is végeztem kutatásokat ezen a területen. Amit mi meg tudtunk vizsgálni, az a következő volt, hogy az olyan téridők, tudni kell azt, hogy az abszolút tér, amit Newton a principiába lefektetett, az teljesen megkicserélődik az Einstein-féle gravitáció elméletben, tehát az alapsokosságnak a topológiája az nagyon változatos lehet, nagyon sokféle típusú teret tudunk elképzelni. Annyit kell tudni, hogy lokálisan, tehát minden megfigyelő a környezetében nyilván olyannak látja, olyan majdnem euklideszűnek látja a geometriát, mint amit megtanultunk a középiskolában, de a globális szerkezet az megváltozhat. Amire vissza akarok utalni, az a következő, hogyha van egy olyan téridő, amiben van egy kompaktkosi horizont, akkor a kompaktkosi horizont normálisnak tekinthető oldalán, ahol úgynevezett mindent meg tudunk mondani a téregyenletek alapján, idézőjelben megjósolható a fejlődés, a horizontot elérve eljutunk egy olyan tartományba, ahol tulajdonképpen zárt időszerű görbék jönnek létre, és ezek a zárt időszerű görbék foghatóak fel úgy, mint egy időutazás. Amikor visszajuthat egy megfigyelő ezt követve, egy ilyen görbét követve visszajuthatna az ő saját múltjába.
Azt hiszem, hogy ezt, amit ön elmondott, ezt Hawking elfogadta, hogy ilyen módon lehet időutazni, csak olyan energiába kerül, ami előállíthatatlan.
Én igazából azt szerettem volna elmondani, hogy a klasszikus fizika törvényeit alkalmazva, tehát az Einstein elméletet és a különféle anyagmezőkre vonatkozó összes tudásunkat egybevéve bebizonyítható, hogy egy ilyen konfiguráció csak nagyon-nagyon speciálisabban jöhet létre, amit a lehető legkisebb változások lerombolnak. Ez az időgép, ez, amiről próbáltam az előbb szólni, ez a klasszikus fizikai törvények által mondhatjuk úgy, hogy kizárt. Ez felel meg annak, amit a Hawking kapcsán ön említett, hogy olyan sok energiába kerülne, hogy végül is nem megvalósítható.
Hawking szeretett fogadni. A Wikipédia szerint 4 fogadást kötött, amiből 3-at elveszített. Azt akartam eredetileg kérdezni, hogy önnel nem fogadott-e semmibe, de akkor, amikor őt kísérte Budapesten, akkor még valószínűleg nem volt ön olyan pozícióban, hogy fogadást ajánlhatott volna.
Egy PhD hallgatóval fogadni nem egy nagy tét.
De mit szól ezekhez a fogadásokhoz? Mert hogy Einstein híres mondatára, amely nem teljesen így hangzott el, hogy az Isten nem szerencsejátékos, mindenki emlékszik, vagy mindenki tudja, hogy,
igen.
Hogy ő nem nagyon fogadott semmiben sem.
Einstein mondata itt arra vonatkozott, hogy ő nagyon erősen hitt a klasszikus fizikát.
Ez a kvantummechanikával volt kapcsolatos.
Igen, a kvantummechanikával kapcsolatos kétségét próbálta ezzel kifejezni.
Hogy nem lehet pontosan meghatározni egy részecskének a helyzetét.
Igen, erre mondta, igen. Igen, azt gondolom, hogy Einstein elkerülte az ilyen típusú fogadásokat, de a Hawking esetében ez valahogy hozzátartozott ahhoz a személyiséghez, ami ő maga volt. Tehát így ténylegesen próbált résztvevője lenni, vagy amikor lehetett így is magára vonni a figyelmet. Az első fogadása biztosan, hogyha emlékszik rá, az kvázi önmaga ellen fogadott.
Tudom, Kip Thorne-nal fogadott 75-ben, hogy a Cygnus vagy Cygnus X1 mellett nincs fekete lyuk, amiről ő is sejtette, hogy van, de azért fogadott, mert hogyha bebizonyítják, hogy van, akkor ő azzal nyer, mert hogy az elméletét ezt alátámasztja, meg ha nincs, akkor megnyeri azt, amiben fogadtak. Azt hiszem egy Penthouse előfizetés volt, vagy az I Witz magazinra fogadtak, valami ilyesmi, tehát teljesen blőd fogadás volt tulajdonképpen a tétet illetően.
Volt egy kiadvány, amitől persze a feleség rettenetesen ideges lett, hogy egy éves előfizetést kapott a Kip Thorne, mikor ahhoz, hogy nekik is szükségük lett volna.
Várjunk, meg fogadott azt hiszem a Higgs bozonra is, hogy az nincsen.
Nem azt mondta, hogy nem létezik, hanem hogy soha nem fogják...
Megtalálni.
Igen, tehát, hogy kísérletileg ellenőrizni. És hát ez is megtörtént, ahogy emlékszünk rá.
De hát, hogy ezt is boldogan kiegyenlítette ezt a fogadást, mert hogy ennek ő örült, hogy végül is sikerült a Higgs bozont megtalálni.
Igen, nyilván, hogyha valaki a tudománnyal...
$100 megnéztem itt most. $100 fogadott erre, hogy a Gordon Kane-del, hogy nincsen.
Azért gondoljuk meg, hogy ez nem egy olyan hihetetlen nagy összeg, hogy...
Hát őt nagyon gazdagnak tartják, pláne a tudós világban.
Én azt gondolom, hogy azok a tudományos népszerűsítés könyvek, ami például az időrövid történet, amit 40 nyelvről lefordítottak, önmagában egy hatalmas pénzforrást eredményezett.
De tévésorozata is volt a BBC-ben, amiért szintén feltehetőleg kapott valamekkora tiszteletdíjat, és azt hiszem, hogy ő örült ennek, hogy tulajdonképpen az elméleti fizika showmenje. Annak ellenére, hogy hogy néz ki. Szóval egész egy nonsens és egy egész lehetetlen helyzet, de hát ez történt. És tényleg az emberiség elfogadta Hawkingot, mint az elméleti fizikust, mint elméleti fizikust, mint olyat, aki többet tud, mint a többi ember.
Nyilván, de hogyha a Monty Pythonnak a filmjét, hogyha esetleg megnézi, van egyfajta kemény irónia abban, hogy Hawkingot tartották a világ legokosabb emberének. Hogy nagy baj van, hogyha tényleg így van. Azért nagyon sokan vannak, akik kimagasló teljesítményeket tudnak felmutatni. Nyilván nagyon kevesen tudják így menedzselni az életüket, hogy a betegséget együtt viszik egy ilyen zsenialitás kísérletében, amit fiatalkoró óta fel tudott mutatni. Ettől vált kimagaslóan érdekessé, és ténylegesen az egyik legjobban ismert elméleti fizikussá.
Hawking is, akár mint Einstein, az úgynevezett mindenség elméletét próbálta megalkotni. Ugye a nagy és a kicsi törvényszerűségek összepasszintásáról van szó. Az einsteini fizika nehéz testek által létrejött gravitáció szabályának összeegyeztetése az attól markánsan eltérő szabályokkal működő részecske fizikával, a kvantum mechanika törvényeivel. Einsteinnek ez nem sikerült. Hawkingnak mennyire sikerült? Milyen messze volt ettől?
Azt gondolom, hogy Hawking is messze volt ettől, és még minden, amit tudunk, az nagyon messze van ettől. Az a keret, amiről beszéltünk korábban, csak így jelezni szeretném. Tehát van egy, a Hawking sugárzásról beszéltünk. A Hawking sugárzás, ez egy olyan összeházasítása ennek a két elméletnek. Az általános relativitás elmélet az összes többi fizikai elméletnél pontosabban, kísérletileg ellenőrzött elmélete a gravitációnak. De egy teljesen klasszikus elmélet. Tehát tiszta geometria. Emellett ott van az összes részecskedetektor működésében felelhető jelenségek magyarázatára is alkalmas kvantumtérelmélet, az összes egyesített nagy elméletek, amelyek a kvantumvilág törvényszerűségét magyarázzák meg. És ez a kettő nem összeegyeztethető. A Hawking sugárzás, ez kvázi úgy történt, hogy vettek egy klasszikus, görbült hátteret, ami geometria, ami a gravitációs részt hozza, és ezen a háttéren kezdtek el kvantumtérelméleti számolásokat végezni. De ez nem egy végső magyarázata annak, nem az a végső elmélet, amiben szeretnénk mindent megmagyarázni, az úgynevezett mindenség elmélete.
Rossz példát mondok, ha ez olyan, mintha egy szövetet akarok megmérni, hogy milyen hosszú, de ezt egy mérleggel próbálom.
Talán találó ez a hasonlat. Az, ami nyilvánvaló, vagy akik mind a két elméletben...
Várjunk csak, azért nem biztos, hogy jó, vagy nem biztos, hogy rossz, mert úgyis megmérhetem egy szövet darabnak a hosszát, ha megmérem, hogy milyen súlyú, és tudom azt, hogy egy méter ilyen anyag az megy, meg milyen nehéz.
De ezt fel kell ismerni azt, hogy legalábbis ismerni kell a szövetnek egy részének a tulajdonságait, és majd ebből ki tudom számítani a súly alapján is ezt. Na, ez az, ami szerintem leginkább hiányzik. Úgy tűnik, jelenleg a jelenlegi megértésünk a felé mutat, hogy mind a kvantumtérelméletet kell módosítanunk. Tehát az az egyszerű keret, ami a kvantumtérelméletnek keretet ad, a hátteret, az a lehetőleg egyszerűbb Minkowski téridő fölötti kvantumtérelméletek. Lehet ez négydimenziós, de lehet akár sokdimenziós, hogyha string elméletről beszélünk, de egy fix geometriai háttérről van szó. Emellett ott van a relativitás elmélet, amiben pedig a geometria annyira nem triviális, hogy benne fekete lyukak, meg mindenféle furcsa gravitációs jelenség, akár az ősrobbanás leírhatóvá válik. Mind a kettőt úgy tűnik, hogy mind a kettőt módosítani kell ahhoz, hogy valaha majd létrejöjjön egy várva várt egyesített elmélet. Már nem a PhD ösztöndíjas éveket töltve a tapasztalatom, a viszonylag szerencsés voltam, mert olyan helyeken jártam, ahol Nobel-díjasok voltak fixálásba, és mellettük nagyon-nagyon kiváló más tudósok, akiktől nagyon sokat lehetett tanulni. Most a jelenlegi állapotban, amikor diákokkal szoktam találkozni, akkor az ő megnyugtatásukra nagyon szívesen fogalmazom meg a következő gondolatot. Az én tapasztalatom az, ahogy a kutatások előre haladnak, ahhoz, hogy el tudjam mondani az új felismeréseknek, a törvényszerűségeknek a mondatokba foglalt formáját, továbbítani tudjam, akár írásba, akár szavakba, ahhoz néha új szavakat kell kreálni, mert a meglévő szókészlet nem alkalmas arra, hogy mindezt kifejezze. És azt szoktam mondani a fiataloknak, hogy azok a szavak, amikkel ti majd megfogalmazzátok az megfelelő időben a kérdéseket, még nem is születtek meg. Tehát az alaptudományban, az alapkutatásokban éppen ez a legszenzációsabb, hogy folyamatosan épülnek a fogalmak is, a szótár is, és a belőlük alkotható a mondatok, kérdések is újak ilyen szempontból. És azt gondolom, hogy rettenetesen sok megértés vár még a tudományos közösségre olyan szempontból, hogy ezt a nagy egyesített elméletet létre tudjuk hozni. Sokan várták Hawkingtól, nyilván sokan egy ilyen messiás hitben gondolták azt, hogy róla tudtak leginkább, hogy majd ő megalkotja, mert ő ígérte is ezt a mindenség elméletét. Én azt gondolom, hogy ő maga tudatában volt annak, amit most itt elmondtam, hogy nagyon sok idő kell még ahhoz. Viszont nem mondhatjuk azt, hogy nem elérhető, vagy nem megközelíthető egy olyan ideális állapot, amikor majd a két elméletet valamilyen szempontból közelebb tudjuk vinni egymáshoz, és értelmesen meg tudjuk válaszolni azt is, ami a Hawking utolsó fogadásának, az elvesztett fogadásának a tárgya volt, hogy mi is történik valójában az információval, amikor a fekete lyukba behullik.
Nagyon szépen köszönöm. Rácz István, a Wigner Fizikai Kutatóközpont tudományos főmunkatársa volt az Utópiában. Köszönöm az interjút, és köszönöm azt, hogy Hawkingról ennyi mindent elmondott nekünk. Viszont hallásra.
Jó, köszönöm, viszont hallásra.
Visszaértünk a jelenbe. Neumann Gábor Utópia című műsorát hallották.